Már előre mondom, hogyha mond egy mai mesterséges intelligenciának mondott valami egy szöveget, akkor nekünk fel kell készülnünk arra, hogy ez nem azért nem igaz, mert ő nem mond igazat, hanem mert ő egy szöveget gyárt, és ugye a szöveg és a valóság közt mi a kapcsolat, az kizárólag az én fejemben van. Talán lehet érezni, hogyha azt a szót, hogy kör leírom hosszú ővel, az egy létező magyar szó, mert a francia kártyában a szív az így néz ki. Na de normális ember a kört, amikor leírja, akkor nem tudja eldönteni, ha esetleg nem ismeri, hogy azt röviddel kell, és ha hosszúval írja, akkor elfogadja. Tehát nekünk erre figyelni kellett, hogy bár van ilyen szó, de inkább ne legyen, mert több bajt okoz az, hogy van, mint hogy nincs. Tehát, hogy akkor ezt vegyük ki.
Szervusztok, ez itt a HVSV podcast sorozatának soron következő weekly adása. Ezúttal is itt van velem a stúdióban Számi.
Sziasztok!
Engem pedig Kói Tamásnak hívnak. Mit szól Számi a múltkori adással, az Apple káros adással, hogy beletrafáltunk?
Hát viszonylag azért ezt érintettük, és valamit predikció az valahol ez volt, de,
igen,
de azért meglepett.
András azt mondta határozottan, hogy nem lesz Apple autó, mert hogy ugye ez nem nagyon éri meg az Apple-nek, vagy hát ha úgy akarná csinálni, hogy megéri, akkor nagyon sokba kerülne, és lám múlt héten. Egyébként én nem lennék meglepve, hogyha ez egy tudatos kiszivárogtatás lett volna. Pont a Mobile World Congress idején kiderült, hogy az Apple tényleg nem gyárt autót. Egyébként ott voltam múlt héten Barcelonában, és ez nagyon érdekes volt, kicsit ilyen tudatlanságos állapot volt, mert kicsit úgy éreztem magam, mintha egy ilyen autószalonon lennék néha, mert ugye az egyik standon ott volt egy aktuális mobiltelefon, a másik standon meg egy autó, és akkor így vakargatta az ember a fejét, hogy is jár valójában. És egyébként ugye a másik nagy trend, ami szintén a Mobile World Congressen jelen volt, és ez is egy, hát mondjuk úgy, hogy túlzottan nem ért meglepetésként, ugye tavaly előtt, 2-3 évvel ezelőtt még az 5G-s hálózatok voltak abszolút napirenden, és hogy milyen jók lesznek ezek a hálózatok majd. Na, idén minden az AI-ról szólt a Mobile World Congressen, hogyan jelenik meg a mesterséges intelligencia a hálózatokban, hogyan jelenik meg a mesterséges intelligencia a készülékekben, kinek veszi el a munkáját a mesterséges intelligencia, ugye ez egy ilyen tradicionális, klasszikus kérdés, de hát ugye nyilván ebből következik, hogy most ebben az adásban is a mesterséges intelligenciáról fogunk természetesen beszélni, bár egy kicsit más kontextusban, ha úgy tetszik, nyelvi, vagy nyelvibb, vagy nyelvészebb kontextusban, és ez elhívtuk ide a stúdióba a vendégül Prószéki Gábort, a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatóját, Széchenyi Díjas magyar programtervező matematikus nyelvészt, aki nélkül nem lenne Morphologic, vagy nem lett volna Morphologic anno a Word-ben, ami egy nagyon fontos mérföldkőnek számított, és egy nagyon komoly, azt hiszem, egy olyan kis nyelv, mint a magyar számára, ez egy nagyon komoly, nem is tudom, győzelem, vagy minek nevezzük volt, hogy ez bekerült ott anno a Word-be. De hát erről beszéljen majd nekünk Gábor. Szia Gábor, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Mesélj el nekünk, hogy történt ez, meg mesélj egy kicsit magadról, hogy hogyan kerültél akkor kapcsolatban ezzel a sztorival, és egyáltalán most hogyan vagy kapcsolatban az AI-jal.
Igen, hát most meghívtatok, tehát most azért vagyok itt, de egyébként amikor a Morphologic megalakult, akkor először találtuk ki azt, hogy lehetne magyar nyelven helyesírási programot csinálni. Ez egy régi történet, de azt sokszor elmondtam, mert hát már régóta vagyok fiatal, hogy amikor kezdtük, akkor valaki meg akarta ezt csinálni. Egy kicsit lassan csinálták, és a programozói kihívás, hogy valaki csinál egyet, akkor jobbat tudok és gyorsabban. Ez segített nekünk, és hát valóban sötét lóként jelent meg az a társaság, ami aztán utána villám gyorsan felvette a Morphologic nevet, és megformálódtunk. Hát ez 1991, hallgatók egy része ezt már történelemnek látja, de hát ez velem történt, tehát én láttam még a Stevensont, az első gőzmozdonyát, mi magunk egy első ilyen programot csináltunk, sehol mesterséges intelligencia, viszont egy nagyon hasznos megoldás volt, hogy magyar szavakat viszonylag jól ki tudtunk szűrni, ha azok eltértek a normától, és ez nyilván, ez önmagában sem volt rossz, az egy másik nagyon szerencsés dolog, hogy az akkori szoftvergyártók nagy része kapott azon, hogy lokalizálnak Kelet-Európa felé, éppen ugye a nagy politikai váltás után voltunk, 90-91, és hát a magyar is az egyik ilyen nyelv volt. Szerencsénkre a algoritmusunk, amit kitaláltunk, az ugye nem a magyarra találódott ki, hanem még a magyart is tudta, tehát hamar tudtunk csinálni csehet, lengyelt, románt, tehát a régiónak a nyelveit, ami angolból nézve egy kicsit nehéz lett volna, viszont magyarból nézve talán azt lehet mondani, hogy az algoritmus egyszerűsítésében működtek ezekre az egyébként bonyolultan ragozó szláv és latin nyelvekre is a dolgok. Úgyhogy ez egy olyan típusú, hát most már lehet mondani, hogy sikertörténet, mert hiszen mindig mondom, hogy hát a valaha Magyarországon készített szoftverekből biztos, hogy ez a legnagyobb példányszámú, mert hát mindenkinek ott van az asztalán több mint 30 éve a beépítve. Ez egyfajta mérőszám. Az meg egy másik érdekes dolog, hogy a magyar mint nyelv fölkerült arra a listára, ahol a világ nyelvei vannak, mert amikor mi odaértünk, akkor még az is probléma volt, hogy lesz a magyarnak azonosító kódja, és még mi először nem volt. Tehát mi az első ilyen trükkös verzióban azt hiszem a dánt próbáltuk össze áttekerni olyanná, hogy legyen az a magyar-Magyarországon, talán dánul kevesebben beszélnek, aztán a Microsoft létrehozta azt az ominózus 1038-as kódot, amivel már magyar is belépett a rendszerekbe, és csináltunk még olyan későbbiekben, talán éppen ilyen tudományos megszállottságból néhány olyan kísérletet, udmurt ellen, nem volt az udmurtnak kódja, hát ma már van, de akkor, amikor csináltuk, akkor kimosolyogtak minket onnan, hogy ez jó pofa, de hát erre mi szükség van. Tehát jönnek be a relatíve kisnyelvek, egyébként mindig büszkén elmondom, hogy nem olyan kis nyelv a magyar. Tehát itt Európában azért elég jól állunk. Tehát, hogy ha belegondol valaki, hogy az összes skandináv nyelvek, meg tőlünk délre levő nyelvek jóval kisebb beszélőszámmal rendelkeznek. Tehát persze van az a 8-9-10, amelyik nagyon nagy, és itt a régióban is talán a román vagy a lengyel több, de a többiek a jóval kisebb beszélőszámok, tehát nem vagyunk annyira kis nyelvek. Ha viszont úgy nézzük, hogy nem tudom én a 23 nyelvű Indiában a nem tudom, 15. nyelv is lényegesen nagyobb beszélőszámú, mint a magyar is, erről mi mit sem tudunk, akkor meg így valóban az. De hát nekünk az a dolgunk, hogy a saját anyanyelvünkön levő eszközöket támogassuk nyelvi szoftverekkel, úgyhogy így kezdtük, aztán ezt jó darabig csináltuk, utána a Morphologic létrehozott szótárakat, több nyelvű programokat, ugye ez az ominózus Mobi Mouse, aki erre emlékszik, tehát az érintéssel indítja a képernyőről a leolvasott szöveget, és keresi ki a szótárba, aztán csináltunk fordítóprogramot. Mondhatjuk, hogy az első működő angol-magyar fordítóprogram rövid ideig működött, mert nem sokkal a megjelenése után egy Google nevű cég is jött Magyarországra ezzel, és azért akármennyire igyekeztünk, a érdeklődés abba az irányba ment. Így aztán a cég mellett én elkezdtem a Pázmány Egyetemnek az információs technológiai karán, ami 98-ban alakult, és 2000-től, tehát 2000-es évek egy elejétől tanítok, és akkor elkezdtem nyelvtechnológiát oktatni tárgyszerűen, tehát rendesen fölépített módon, mai napig ez így van, és hát ott alapszakos, mesterszakos hallgatók közül nekem 20, most lesz a 20. PhD, tehát doktori védés, ami általam témavezetett hallgatói, és ők nyelvtechnológusok. És ami érdekes, hogy 7 éve vagyok ennek a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak leánykori nevén, MTL Nyelvtudományi Intézet, tehát ennek a vezetője, amikor kezdtem, még az volt, és ezek a fiatal kollégáim nagy része velem dolgozik, tehát egy olyan fajta csoportot, csapatot alkotnak, egyik intézetünkben, mert több intézetben áll ez a Nyelvtudományi Kutatóközpont, a Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetben például, vagy a Lexikológiai Intézetben, ahol az itt Morphologicnál egyetemen tanult dolgokat tudják most már sokak számára, még többek számára értékké váltani, és hát én erre nagyon büszke vagyok, hogy már ha lassan én kifutó modell vagyok, akkor lesz, aki ezt még folytatja.
A Morphologic egyébként, vagy az akkori fejlesztés, az gyakorlatilag fejlődött azóta, vagy ez hogy történik most például? Mai nap a Wordben még megtalálható?
Igen, a Wordben található, de nagyon érdekes, hogy 10 év, most már, már 12 évvel ezelőtt a Microsoft, aki hát 20 éven keresztül a partnerünk volt, úgy döntött, hogy megvásárolja a nyelvi anyagot. Tehát ugye ezt úgy kell látni, hogy szép magyar szóval API, tehát egy programozói interfészen keresztül mi megépíthettük a magunk magyar modelljét, és ha az megfelelt a Microsoft standardeknek, és egyébként tesztelték, és jó volt, akkor használni lehetett. De ezt a modellt felváltotta 2012 körül egy olyan megoldás, hogy mindent a saját Amerikában írt felületükön keresztül fognak csinálni, nem engednek partnereket, ami szerintem, hát így utólag mondhatom, hogy egy nyerő modell volt a 90-es években, meg a 2000-esben, de valami miatt változott a elképzelés, és akkor megvették tőlünk a magyar nyelvi anyagot, mi rengeteg lábjegyzetet oda tettünk, hogy mit kell ehhez tudni. Ezeket hát részben, vagy inkább kevésbé vették figyelembe, úgyhogy hiszen ezek a modellek soha nem olyanok, hogy ha átadom a nyelvi anyagot, akkor minden úgy működik. Mondok egy példát, hogy vagy talán lehet érezni, hogyha azt a szót, hogy kör leírom hosszú ővel, az egy létező magyar szó, mert a francia kártyában a szív az így néz ki. Na de normális ember a kört, amikor leírja, akkor nem tudja eldönteni, ha esetleg nem ismeri, hogy azt röviddel kell, és ha hosszúval írja, akkor elfogadja. Tehát nekünk erre figyelni kellett, hogy bár van ilyen szó, de inkább ne legyen, mert több bajt okoz az, hogy van, mint hogy nincs. Tehát, hogy akkor ezt vegyük ki. Vagy azt, hogy nem tudom, én a minden főnévnek van íképzős alakja, mert asztal-asztali, stb. Ház-házi, és hogyha a tan az egy főnév már pedig az, akkor annak is van ilyen alakja, annak van tárgyesete, és akkor tan-it leírható íképző plusz tárgyeset, de mindenki tudja, hogy a tan-it az hosszú ível van. Viszont egy ilyen alak az ezt üti, és nem tudjuk elmagyarázni. Tehát ezeket a furcsa, akár mondhatom, hogy szóalaktani nem csak lexikális kivételeket, mindig beleraktuk, hogy ezeket hogy kell kezelni, és hát ezeknek csak egy része sikerült a Microsoft által átdolgozott anyagunkon, úgyhogy egy picit azt látjuk, hogy 11-12 éve már kevésbé sikeres, ezt onnan gondolom, hogy bizonyos fórumokon látom a panaszokat, hogy korábban jó volt ez a rendszer, de hát az is igaz, hogy sokféle megoldás van ma már, és tudom azt is, hogy a programozók egy része rögtön kikapcsolja a helyesírás ellenőrzőt, de aki használja, az észleli a visszaesést. Mi fejleszthetünk, amit akarunk, ha ez a modul már tőlünk független, most pedig valamilyen értelme az. De örömmel mondom, hogy például az Adobe eszközökben vagy másban még ugyanúgy benne vagyunk, és a cég sokkal kevésbé látványos formában mai napig is működik.
Wow. Még egy kicsit vissza az ős Wordhez, ha már így a Morphologic-kal így oda kerültünk, ugye nekem annyira előttem van még a Clippy, ugye az a kis segéd, a kis gamekapott segéd, akiről ugye sokszor azt mondták régebben, hogy hát, mert ez egy nagyon kezdetleges mesterség és intelligenciának tekinthető, és mostában elő is került ilyen mindenféle ilyen mémekbe, hogy ha lenne egy ilyen, hogy nézzen ki a mesterséges intelligencia, aki le fogja igazni majd a világot, akkor szeretném, hogyha úgy néz neki, mint Clippy, mert ez egy kis barátságos, kis mosolygós, ilyen kis gemkapocs. És igen, tehát, hogy már ott volt akkor is, és akkor is így tudott nagyon kezdetleges dolgokat, és lám-lám a Copilot gyakorlatilag ugyanerre a szisztémára épül fel a Microsoftnál, hogy csináljunk egy ilyen, vagy beleépítették ugyanúgy a Wordbe, és az Excelbe, meg a PowerPointba, egy ilyen, kvázi egy ilyen irodasegédként, de mielőtt ezekbe a nagy nyelvi modellekbe és az új generációs AI sztorikba belevágnánk, azért tegyünk már egy kis kitérőt azokra a mondjuk úgy AI alapú szolgáltatásokra, nem is tudom, hogy lehet-e annak tekinteni, de szerintem lehet, amik már ugye azért itt vannak velünk, hát bő egy évtizede a technológiában, gondolok itt akár az Apple-féle Siri-re, ami ugye, ha most jól látom, 2011-ben indult, és a Stanford Research Institute-nak az AI központja fejlesztette gyakorlatilag, tehát ugye benne is van a nevébe, hogy ez már egy mesterséges intelligencia fejlesztés, jött a Google asszisztens, tehát hogy ezek ugye már elég régóta itt vannak velünk, és hogy tehát nem is vagyunk technológiai szempontból, hanem talán inkább nyelvi szempontból. Azért nehéz különbséget tenni, mert nem tudnak ugye ezek magyarul. De mi a különbség ezek között, a megoldások között, és mondjuk tényleg egy modern, egy Gemini, vagy egy Copilot között, és hogy mi az oka annak, hogy vajon, ami minket nagyon foglalkoztatott ebben az egész témával kapcsolatban, hogy míg a Siri-es társai egyáltalán nem értenek magyarul, és nem hajlandóak magyarul kommunikálni, addig ezek a nyelvi modellek már azért megbirkóznak a magyarral, és lehet velük bizonyos keretek között társalogni.
Hát ugye egy Siri, vagy bármelyik társa, az egy célszoftver. Tehát annak van mindenféle olyan tulajdonsága, ami lehetővé teszi számára, hogy valamelyik nyelvet használja, és egy listából ki lehet választani, melyiket szeretném. Ha magyar nem teszik bele, akkor ott nincs. Tehát ez nem arról szól, hogy elvileg lehetséges, mert elvileg ugyanúgy lehetséges, mint mondjuk a nagy nyelvi modelleket lehetséges magyarra megtanítani, de nem tették meg. Ennek nyilván üzleti vagy stratégiai oka volt, hogy a magyarországi iPhone felhasználók talán kisebb számban vannak, vagy akik vannak, azok esetleg megbirkóznak az angollal is. Ez egy céges döntés volt. Tehát ugye azért azt, hogy mesterséges intelligencia volna, hát kétségtelen, hogy csinál olyan dolgokat, amik nem triviálisak, de azért ugye itt a mesterséges intelligencia definíciójával van a gond, hogy mi az. És szerintem ez nem egészen az, ami. Tehát, hogy ez még az 50-es években szelték ki, hogy ez az AI, ez létezik, és akkor metaforikusan használták, mert annál, hogy nem létezett. Aztán voltak olyan megoldások, amire azt mondták, hogy ez már majdnem olyan, és valahogy az utóbbi időben rákaptunk ennek a használatára. Amikor Siri megjelent, még nem mondtuk rá, hogy mesterséges intelligencia, de utólag már azt mondjuk rá, mert hát olyan intelligens, ugye az volt intelligens segítő, meg ilyeneket. De ez a mesterséges intelligencia, ez gyakorlatilag nem értem, de azért úgy 2022. novemberétől, tehát ChatGPT megjelent, és azóta az emberek ezt használják mindenre. Persze nyilván már voltak addig is, nem tudom, képi trükkök, mert mindenkinek a mobiltelefonján már volt arcfelismerő, de azt csak úgy részben hívták így. Na most ennek nekem azt gondolom, hogy az az oka, vagy nekem úgy tűnik, hogy az az oka, hogy egy antropomorf dolgot nem tudjuk róla lemosni, hogy ez nem olyan egy kicsit, mint mi. És ugyan javában nem olyan, de azzal, hogy soha senki emberen kívül korábban nem beszélt, vagy hát nem generált szöveget. Most meg megjelent egy eszköz, amelyik meg generál szöveget, tehát nyilván olyan, mint én, mert hát más ilyen nincsen, hát a pandák, vagy nem tudom, a hangyák, azok nem tudnak ilyet, a tárgyak pláne nem, tehát akkor ez biztos ember. Na most nagyon nem az, de ijedtünk be, mindenki elkezdte mesterséges intelligenciának szólongatni. Azt szoktam mondani, hogy a humanoid robot ilyen, hogy így bebiceg ide, és rám pislog, és akkor kezdek neki hinni, mert olyan, hát úgy csinál, mint én. És akkor kiderül, hogy alig tud valamit, de annyira levesz a lábamról azzal, hogy emberszerűen van. Na most ugyanezt történik nyelvileg, hogy ez a nyelvi eszköz, ez olyan emberszerű, és akkor minden mozdulatára, nyelvi mozdulatára azt gondoljuk, hogy a mögötte levő tudatosság vezérli, elkezdünk neki hinni. Szerintem a mai beszélgetésben is még elő fog fordulni egy párszor, hogy ez a legérdekesebb tulajdonsága, hogy ő egy nyelvi modellen alapul. Ilyenek nincsenek a szép élékben, ezek már ugye tényleg a legújabb mesterséges intelligenciának nevezett kutatások, de ez a nyelvi modell nem világmodell. Tehát mi a világról hiszük azt, hogy azáltal, hogy ő nyelvben a világról beszél, ő a világot úgy érti, mint mi. De ő nyelvileg ért valamit, ő a karaktersorozatoknak a zsonglőre, és abba bármi belefér. Tehát már előre mondom, hogy ha mond egy mai mesterséges intelligenciának mondott valami egy szöveget, akkor nekünk fel kell készülnünk arra, hogy ez nem azért nem igaz, mert ő nem mond igazat, hanem mert ő egy szöveget gyárt, és ugye a szöveg és a valóság közt mi a kapcsolat, az kizárólag az én fejemben van. Tehát én azt látom, hogy nem azt mondja, ami szerintem van. Ezt általában két ember között is elő lehet idézni, de azért általában az emberek olyan kontextusokban beszélgetnek, ahol a környezetben levők legalább elég sok szempontból hasonlóak, mint ők. Persze lehet vitatkozni családon belül is, de azért a világképünkben van közös. És ennek a rendszernek nincs világképe, tehát nem lehet benne közös semmi az enyémben, mert hogy neki nincs. Tehát a halucinálás, amit így szoktak manapság használni, az nem egy furcsa mellékterméke a rendszernek, hanem az az alaptudása a rendszernek, hogy ő olyanokat mond, amiről én azt gondolhatom, hogy nem így van a világban, tehát én azt a szót használom rá, hogy halucinál. De ezen az alapon nem lehet kijavítani, mert ha neki nincs nyelvi modellje, akkor nem bírja mérni a távolságot, hogy az általa előállított állítás és a valóság között mi a viszony. Én tudom, hogy iszonyú tempóban készülnek eszközök, amik már a videókat, meg már a ablók hitet, nem tudom én, kamerákat értelmezik a képükkel, és egyre több a valósághoz való viszony, de mégiscsak azt kell mondanom, hogy a csak nyelvi modellek, azok nyelvi modellek, és adott esetben, erről is biztos lesz szó, magyarra is megtaníthatók, mert lehetőség van ilyen modelleket másnak is építeni, Sirit meg csak mondjuk az Apple-nek volt módja építeni, és ha úgy döntött, hogy nem kell bele magyar, akkor nem volt. Ez nem lehetetlen lett volna, hanem a döntésnek az eredménye. Tehát azt hiszem mások az alkalmazások, appok, programok, amik egy cég döntésétől függően lesznek valamilyenni, és más egy viszonylag nyíltan hozzáférhető nagy nyelvi modell, amit tovább lehet tanítani, vagy amit lehet létrehozni hasonlót. Itt már nem a céges stratégiák döntenek, tehát a magyar nyelv szerintem jobb helyzetben van, mint korábban.
Akkor mondhatjuk azt, hogy itt ugye sok mindenről szó volt most, de hogy mondhatjuk azt, hogy a mostani mesterséges intelligencia az nem összehasonlítható egy emberi intelligenciával. Tehát, hogy valószínűleg érzelmi alapon mi azt hiszük, hogy intelligencia, de hogy akkor ezek szerint az, az nem...
Hát én ezt mondanám, hát nem tudom szerintetek, mi nem tudom, szavazzunk, hogy mi az intelligencia, de szerintem az egyfajta adaptációs képesség. Tehát azt a sokféle ismeretet, tudást, tapasztalatot, amin volt, azt egy adott helyzetbe tudom adaptálni ahhoz a helyzethez. Na most nyilván valamilyen szinten a karaktersorozatok világában ez megtörténik, de az egész világismeret szintjén nem történik meg, tehát az én intelligenciám, amelyik még ezer más dimenzióval áll, mert én látok, hallok, szaglok, mit tudom, mit csinálok, érzek, ezek mind nincsenek meg neki, tehát ő csak a nyelviből tud építeni, és ez tulajdonképpen inkább a csoda kategóriája, ha azt lehet így a tudományban ilyeneket mondani, hogy csak szövegből is elég jól előállítható sok minden. Tehát kedvenc kísérletünk, hát az viszonylag korán az első ilyen nyelvi modelleknél már igyekeztünk a magyarral hasonlókat csinálni, a egyetemi kutatócsoportommal először, tehát már 10 éve volt, igen, most már lassan, igen, 9-10 éve, és akkor azt, hogy magyar szövegek, hát akkor még nem volt annyi szövegünk, mint most. Ugye itt úgy kell gondolkodni a szövegről, hogy összefüggő szövegek, dokumentumok egymás után fűzése, tehát nem szavak csak úgy össze-vissza, hanem szövegek, amiknek lényeges dolog, hogy mi van az elején és mi van a végén, tehát nem csak a szó fontos, hanem a mondat, a bekezdés és az egész dokumentumba való elhelyezkedés, tehát ez egy egész komplex rendszer, és ilyen szövegekből akkor még csak egy ilyen 3 milliárd szónyi volt, ami persze a 3 milliárd szó az, hát most ugorjunk bele, hogy mondjuk a leghíresebb ilyen magyar nyelven is használt, vagy még leghíresebb ilyen eszköznek, a ChatGPT-nek 127 millió magyar szava van, tehát a 3 milliárd azt is éppen meghaladta, de ezt mi egy kicsi modellnek tekintettük, és ezzel megnéztük, hogy bizonyos szavak, ugye ezzel a szóbeágyazási módszerrel, milyen más szavak holdudvarába helyezkednek el. És simán lehetett olyat mondani, hogy mondunk egy női nevet, és a női névre a holdudvarban felsorolja az összes többit, amik női nevek. Na most ez azért érdekes csak, mert a magyarban semmilyen grammatikai dolog nincs, ami arra utalna, hogy valaki nő. Tehát se a ragozás, se a végződés, se semmi. Itt pusztán az a tény, hogy mi a világban valakit nőként látunk, és azt mondjuk Katalinnak, Ilonának, Máriának nevezzük, az valamilyen hasonlóságot mutat, és a döbbenetes az, hogy fogalmunk nincs, hogy miért, mert a szövegek nem arról szóltak, hogy vitték haza a csekket, és nevelték a gyereket, és mostak, takarítottak egész nap, hanem rendesen nőként az velben levő szövegekből, meg ahonnan találtunk, azt írtuk le, amit, és mégis kiderült, hogy vannak ilyen fogalmak, és ez, hogy ilyen fogalmi csomópontok kialakulnak egy ilyen absztrakt térben, ahol a szavaink vannak, az meglepő volt nekünk is, hogy olyan tudást tudunk kiszedni a rendszerből, amit tulajdonképpen direkt módon nem is vittünk be. Csak ahogy beszélünk, ő kinyomozta, hogy ezek a szavak, ezek összefüggenek, és nem véletlenül.
Hát gyakorlatilag akkor ez olyan, ez a felfedezés, mint akár mondjuk egy kereskedelmi vállalkozásnál mondjuk az, hogy adatot elemeznek és megfigyelnek bizonyos kapcsolatokat, és akkor abból vonnak le valamilyen következtetés.
Igen, hát ennek valószínűleg kevesebb az anyagi vonzata, amit mi csináltunk, de kétségtelen, hogy igen. Szóval a reveláció az óriási, hogy tulajdonképpen pusztán karakterek vannak, és mondhatjuk azt, hogy bután épül fel egy ilyen, tehát az az ominózus szóbeágyazási modell, ami hát 2013 óta létezik, és egyébként azért mondjuk el, hogy egy Tomás Mikolov nevű Masaryk Egyetemen, tehát Brunóban tanuló PhD hallgatónak az ötlete volt, ő aztán megjárta a világ összes nagy cégét azóta, mert hát már eltelt 10 év, és ez az ő gondolata volt, pillanatok alatt mindenki lemásolta, vágjuk bele a szavak mellett a környezetüket, a előtte-utána levő valahány darab szót egy zsákba, és a szó azzal lesz jellemezve, hogy előfordul egyszer, kétszer, 500 000-szer, 27 milliószor, és akkor annak a környezetei fogják őt jellemezni, mert ezt már nyelvész nagyon régen tudja, hogy a szavak azok a környezetük miatt jelentik, amit jelentenek, de hogy ezt ilyen kis buta, egyszerű, hát szebb szó, hogy primitív módszerrel jól lehet jellemezni, hogy a szavak azon szavak között, még a sorrendjük sem számít, szokott előfordulni, ahol ezzel lehet jellemezni, és így jött ki az előbbi példa is, és még sok más nagyon döbbenetes dolog, és ez tulajdonképpen, ugye félig nyelvész vagyok, félig meg programtervező matematikus, tehát a nyelvészénemmel én soha nem gondoltam volna, hogy, és egy nyelvésre, hogy valójában a szövegeinkben burkoltan ott van, így van ott a világismeret. Tehát, hogy kiszedhető belőle, rekonstruálni tudunk egy világot, az a világ nagyon valószínűleg olyan lesz, mint egy ilyen hát ugye magyarul nincs jó szó erre a common sense knowledge-re, hát egy olyan általános világismeret, ahol mondjuk ki, hogy a delfin meg a bálna azok halak. Hát legalábbis olyanok, mint amik a többiek ott a vízben, tehát nem egy biológiai rendszertant hoz létre, de megismerjük a világot, és ezt pusztán karaktersorozatokból ilyen buta környezetes rendszerrel meg lehet mutatni a világnak, hogy igen, ez így van, és ez egy óriási dolog volt. Tehát ez volt az első lépés, pedig ez még neurális hálónak nagyon gyenge volt, 10 év alatt aztán hova jutottunk.
Igen, említetted is, hogy 10 év alatt mennyit fejlődött a technológia, és hogy 10 évvel ezelőtti már több milliárd kifejezéssel dolgoztatok, miközben az OpenAI még most is csak 127 milliót mondtál. A két dolog érdekel ezzel kapcsolatban, egyrészt, hogy akkor 10 évvel ezelőtti ezt milyen technológiával dolgoztátok fel, mert ugye az AI-nál mindig szóba kerül az, hogy ezek a rendszereknek a feltanítása, az összes ilyen nyelvi modellel kapcsolatos számítás, az borzasztó számításigényes, borzasztó kapacitásigényes. 10 évvel ezelőtt AI rendszer processzorokról, C-processzorokról, mit csak nem is beszélhettünk, ugye. Ez az egyik. A másik kérdés pedig az, hogy igazából ugye ezeket a rendszereket, a kereskedelmi rendszereket, mint egy Copilotot, vagy akár egy Geminit, ugye most már ezeket meg lehet kereskedelmi modellbe vásárolni, ezeknek azért az ismert tangyelvi modellek az alapjai, ami ugye magyarul jóval kisebb modellekből dolgoznak, hogy ez klasszikusan milyen hátrányt jelent egy olyan kis nyelv számára, mint a magyar? Jelent egyáltalán bármilyen hátrányt?
Hát ugye ezeknek a modelleknek az alapja az a nagy nyelvi modell, amit aztán általában tovább tanítanak, finomhangolnak, mindenféle ravasz dolgokat csinálnak vele, de a nagy nyelvi modell az, hogy épül a sok beolvasott szövegből egy nagyon komplex neurális háló, ha ez valakinek nem jelent túl sokat, akkor egy nagyon komplex valami, ahol tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy dolog a lényeges, hogy az egyik szó után milyen eséllyel jöhet a következő, és ezt minden egyes dokumentumban, minden szó kapcsolatnál elemzi a rendszer, és fölépít belőle egy olyat, hogy amikor már a 270 milliómodik ilyen pár jön be, tehát mondjuk a kutya szó után milyen esélye jön az, hogy ugat, az nem egy dokumentumból jön elő, hanem sokból. Na most, ha nekünk nincs akkora modellünk, mint a nagyoknak, akkor nyilván gyengében fog muzsikálni a rendszer, nem lesz olyan okos, de tulajdonképpen lehet olyan modellünk, kétségtelen, hogy nagy gép kell hozzá, de ugye akkori lehetőségek, tehát ez a 9 évvel ezelőtti modell, ez még nem a generatív mesterséges intelligencia volt, itt megint elszaladt a világ ebbe az irányba, hogy azt jó tudni, hogy 17-ben, amikor a Google megjelentette a BERT nevű rendszert, amelyik tulajdonképpen a szövegekből csinál valami reprezentációt, ez egy nagyon fontos dolog volt a nyelvi szövegek mindenfélével dolgozó kutatók számára, de nem lehetett olyan szépen reklámozni vagy hype-olni, mint mondjuk a mesterséges intelligenciának nevezett generatív intelligencia, generatív modellek azok a szinte a semmiből, minimális promptból előállítanak bármilyen szöveget, és ez nagyon látványos. Tehát a kevésből sokat előállítás látványos, a sokból keveset. Tehát például egy szövegből tudunk kivonatolni, egy szövegből ki tudjuk emelni a névkifejezéseket, a tulajdonnevet, dátumot, webcímet. Miért fontos ez? Mert nagyon sok intézménynek van adata, ami nyelvi, de nem adja oda, mert érzékeny. Ha érzékeny, azért érzékeny, mert a benne levő személynevek, időpontok, webcímek fontosak. Ha ezeket egy program ki tudja szedni, és le tudja cserélni valami indiferens másikra, a szöveg marad ugyanolyan, tehát a nyelvi módszer, a nyelvi tanulás az ezzel segíthető, miközben már nem érzékeny a szöveg. Tehát ezek jelentős dolgok. Ezt a Google találta ki, tehát ezt az analitikus módszert, az OpenAI pedig a generatívat ugyanabban a 2017-es évben. Na most, ami az első módszereink, vagy első modelljeink, azok ilyen BERT típusúak voltak, sőt, még a szóbeágyazás az még egy ez előtti, tehát ugye aki tudja, hogy a mély tanulás lényege, hogy egymás után az előző szintnek az összes kimenetét bemenetnek tekinti egy következő szint, és talán ennek a szinteknek az egymás után a mély tanulás, hogy szokták mondani, hogy tanulni tanítjuk meg a gépet, tehát egymás szintjeit teszik meg. Az első szóbeágyazás az egy rétegű neurális háló volt, tehát egy borzasztó egyszerű valami, de azzal már ilyeneket lehetett csinálni, és az akkori egy GPU-s gépeken, hiszen a videókártyák Tehát tudjuk, hogy a videó és a filmek és a játékok kedvéért ugye már a grafikus processzor megjelent. Ma azzal is lehetett valamit csinálni. A kérdésed nagyon jogos, ugye ezek sokkal lassabban. Tehát míg mondjuk a világcégek ezt megcsinálták pár perc vagy pár óra alatt, nekünk hetekig kellett futtatni ugyanazt a módszert, ami kijött az eredmény. Tehát nyilván számít a hardware, és ugye hát nyilván azt lehet látni, hogy mindenhol okos emberek ülnek le egy ilyen rendszer elé. Na most, hogyha én rögtön meglátom a hibát, és kijavítom, akkor már 5 perc múlva egy újabbat tudok futtatni, ha ez csak 5 hónap múlva jön létre, akkor nem vagyok olyan gyors. Nem azért, mert én kevésbé vagyok jó, hanem mert a hardware engem nem szolgál eléggé. Úgyhogy ezért volt nagy öröm, hogy néhány évvel ezelőtt a ugye ez a kutatási hálózat, ami most Hunren néven fut, de akkor még LKH volt, az akkori vezetés lehetővé tette, hogy egy nem túl nagy, de számunkra megdöbbentően nagy szuperszámítógéphez hozzájussunk, ami hát azért a mai világban már sokak meghaladják, de Magyarországon az egyik legnagyobb, és hogy ezt lehet dedikáltan ilyen feladatokra használni, ezért alakulhatott az, hogy van értelme tovább gyűjtenünk a szövegeket, és az ekkora magyar anyagot is feldolgozni, amekkora most van. Most már közel 50 milliárd szónyi a magyar szövegbázisunk. Tehát ez a 127 millióval szemben, ami a egyik világcégnél, ugye az OpenAI-nál ismert számú magyarra nézve, ez egy jelentős dolog. Na most ez azt jelenti, hogy nekünk minden olyan tartalom, ami Magyarországon digitálisan fellelhető, előbb-utóbb a részévé válik ennek. Tehát nyilván a webről gyűjtjük a legtöbbet, mert hát sajnos ott van a legtöbb. Mondom, hogy sajnos, mert nem normatív szövegek. Ha nyilván, ha webre akarok alkalmazást csinálni, ez fontos, hogy az ottani torzulásokat utánozzam, de azért van olyan is, ugye mi a nyelvtudományi kutatóközpont vagyunk, tehát hogy nekünk azért a normatív, a standard módon írt magyarral is foglalkozni kell, de Országos Széchenyi Könyvtárral, Akadémia Könyvtárával vannak megállapodásaink, és hát úgy tűnik, hogy ami digitalizálódik, az mind része lesz ennek, tehát azt reméljük, hogy rövid időn belül azt mondhatjuk, hogy amit magyarul leírtak és digitálisan elérhető, az már megvan, föl van dolgozva ezáltal a rendszer által. Az elején ezek kisebbek voltak, de mondom, a 3 milliárd szó is már elég nagy volt, csak hát az akkori gépeink voltak még lassabbak. Most egy elég jó állapotban vagyunk, és ugye Magyarországon van ebben a pillanatban a legnagyobb szuperszámítógép, a Commodore, amelyikhez sikerült szintén gépidő szintjén hozzájutnunk, és most egy olyan modellt fejlesztünk, saját magunk, tehát a nyelvtudományi modelljét, bár nem említettük, hogy azért is hívják Pulinak, hogy majd egyszer meglátogatja a Commodore-t, és hát ez most létrejött.
Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy mi lesz ennek a fejlesztésnek a vége, tehát hogy ti is előállítotok majd egy nagynyelvi modellt, a magyar nagynyelvi modellt, és akkor azt ki fogja használni.
Na, ez van most. Ez megvan,
vagy nyelvi. Ezt be fogjuk linkelni a Discordon mindenképpen. Most nem mondom, mert nagyon bonyolult a linkje, de én is megnéztem most itt az előbb.
Hát, Hagenfésze, megtaláltam.
Igen.
Tehát
igen.
Tulajdonképpen van nagynyelvi modell. Na most ugye szokták kérdezni, de miért kell ez, ami, ugye hát egyrészt az előbb már beszéltük, hogy hát azért kell, mert a világ nagy cégeinek nem feltétlenül a magyar van a célkeresztben, és lássuk be, hogy ahhoz képest, hogy relatíve kicsike, tehát egy közel 190 milliárd szónyi szöveggel dolgozik a ChatGPT, abból 127 millió, tehát még ugye messze 1% alatti, egy ezrelék tulajdonképpen, tehát nagyon-nagyon pici a magyar, és mégis egész jól tud magyarul. Ez azt jelenti, hogy a magyar nyelvnek a viselkedési formáit abból a 127 milliónyi összefüggő szövegből, ennyi szónyi összefüggő szöveg, egészen jól felismeri. Tehát nem nagyon, néha igen, de nem nagyon ront el ragozást, nem nagyon ront el szórendet, csak magyar tartalom nincs ebbe a hatalmas tudásbázisba. Tehát mondjuk, hogy a észak-atlanti tartalom, amerikai tartalom, tehát biztos, hogy van, hogy magyar emberek kevésbé nézték meg a baseballról szóló szövegeket, amit magyarul is meg lehet persze szólongatni, mert rengeteg ilyen szöveg van az amerikai eredetű szoftvernek a tanítóbázisában, de minket nem az érdekel, minket esetleg a Petőfi Sándor érdekel, aminek föltehetőleg a nagy része a műveinek nincs benne. A neve nyilván benne van, mert tippünk szerint a Wikipédia az, ami benne van mindenképpen a ChatGPT tanuló adatbázisába. Ez azt jelenti, hogy lehet Petőfi Sándorról kapcsolatban állításokat megfogalmazni, ezek egy része még talán igaz is lesz, amit a rendszer mond, a műveiről már sokkal kevésbé, mert azok már nincsenek benne. Tehát a magyar kultúra, mint olyan, hiányzik, a magyar nyelvek benne van. És akkor, amikor megkérdezünk egy magyar ügyben valamit, akkor nem csoda, ha torz információt kapunk, hiszen tényszerűen ez nincs benne. Megjegyzem, ha tényszerűen benne van, a rendszer akkor is minden további nélkül ezt átdolgozza, hiszen a tényeket ő nem ismeri, csak a nyelvi fordulatokat.
Egyébként, amikor egy-egy ilyen generált szövegről, vagy egy olyan szoftverről beszélünk, ami szövegeket generál, amit ugye mi most mesterséges intelligenciának hívunk, akkor ott ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy hány milliárd adatponttal, vagy akár összefüggő szöveggel, vagy hogy hány millió ilyen szóösszefüggés adattal dolgozik az adott szoftver. Itt egyébként mennyire... az azon kívüli tudás ahhoz, hogy mondjuk egy sikeres, vagy jól működő szöveggeneráló szoftverről beszéljünk, ott milyen más olyan aspektusai vannak ennek a dolognak, ami nem az adatról szól. Tehát, hogy az egy ilyen általános, nem tudom, tudás akár, vagy mondhatjuk így, akik ezzel foglalkoznak, vagy igen. Mennyire megfejthető ez a dolog?
Igen, hát egy picit, van egy ilyen butácska példám, de talán egy kicsit jellemzi a helyzetet, hogy azt szoktam mondani, hogy volt a Józsi bácsi, aki ott dolgozott a gyárba, és amikor ott nagyon erősen pöfögött a gőz ott a kamrába, akkor bement és meghúzta a kart. A gőz elállt. Józsi bácsinak fogalma nem volt, hogy hány bárnyomás, nem volt fogalma arról, hogy milyen összetételű az, ami ott jön, de megállt. Ezt a dolgot nem hívtuk eddig tudománynak, azt mondtuk, hogy gyakorlati ismeret. Na most az a furcsa dolog állt be, hogy egy kicsit ilyen módon kezeljük ezeket a hatalmas nyelvi modelleket, mert mindenkinek van tippje arról, hogy nagyjából ezek a úgynevezett hiperparaméterek hogy állítják a dolgokat, ugye talán a tapasztaltabb hallgatók tudják, hogy van ilyen, hogy hőmérséklet, ugye temperature. Szóval a hőmérséklet azt jelenti, ugye egy leegyszerűsítő a dolgot, hogyha nullán van a hőmérséklet, akkor nagyon tényszerű dolgokat mond, sokszor hát úgynevezett dadogásban megy bele a rendszer, tehát ismétli magát azzal, hogy ismétli magát azzal, hogy ismétli magát azzal, hát ez nagyon gyenge. A másik véglet, amikor egyesre van állítva, akkor pedig a fantáziáját elengedi, és semmilyen tényszerű dologra, hát eleve nem ismeri a tényeket, nem figyel, hanem a szöveget ravaszul fűzi úgy, hogy aztán mi csak nézünk. Na most a kettő között okos beállítani, de hogy hova? Hát attól függ, hogy milyen modell. Most nyilván, aki programozó, az tudja, hogy eléri ezt a hiperparamétert. Vagy azt, hogy hány darab lehetőség közül választok, hogy az összes mind a 100 000 lehetőség, mert mondjuk 100 000 féleképpen, sőt, sokkal többféleképpen folytatódott az a szöveg, hogy a. Ha ezt ugye elkezdem, akkor ugye egy dolog biztos, magyar ember tudja, az A után olyan szó fog jönni, ami más hangzóval kezdődik. De hát ez nem egy megszorítás, de az A után így jöhet. Ha már előtte is van valami, tehát tegnap délután A, vagy tegnap délután a barátaimmal A, vagy tegnap délután a barátaimmal, akivel a muziból kijöttünk A, akkor már meg lesz szorítva a szöveg, és ugyanúgy más hangzóval kezdődik, de hát kicsit kevesebb jöhet. De még mindig 10 000-ek, 100 000-ek állnak az A után sorban milliók, hogy mik jöhetnek ott, és ilyenkor van az, hogy például ne engedjük csak az első 50-et, és akkor abból válaszunk. Na most nyilván rengeteg ilyen technikai megszorítás van, amit kézzel kell állítgatni, és akkor azt veszük észre, hogyha így futtatjuk a rendszert, akkor kicsit jobb lesz, akkor máshol lesz nem jó. Tehát kicsit Józsi bácsi is a dolog, miközben azért a tudós, mert hát részben annak tartjuk magunkat, hát szereti, hogyha a dolgok azok úgy, ugye úgy mondják, hogy monotonok. Tehát, hogyha egy kicsit javítok rajta, akkor jobb lesz. És ha még egy kicsit, akkor még annál is jobb. Ehelyett itt hozzányúlok, és akkor összeomli. Hát akkor nem volt jó. Tehát ezt a monotonitást nagyon szereti az ember, és azért rengeteg tevékenység az életben olyan, hogy ahogy javítom, egyre jobb lesz itt, pedig hát ilyen ad-hoc megoldások is vannak. Meg hát a világban vannak mindenféle újabb meg újabb modellek, amik ugye nem csak egyféle nyelvi modell van, hanem különfélék vannak, és ezek egy része elérhető, ez megint csak egy ilyen érdekesség, hogy hiába tudjuk, hogy vannak olyan modellek, amik léteznek, működnek, de számunkra nem elérhetőek, legfeljebb csak úgynevezett továbbtanításra használhatók, egy finom hangolásra, de vannak olyanok, amiket nulláról mi építhetünk föl. De hát mekkora a gépünk? Mennyi pénzünk van? Szóval, hogy nagyon sok paraméter, vagy ilyen hiperparaméter mozgatja azt, hogy milyen modell keletkezik, és azt kell mondanom, hogy a nagy nyelvi modellek közt a magyar most nagyon jól áll, mert a világ nagy nyelvei sem föltétlen, hát persze nyilván angol, meg kínai, tehát azért van egy pár óriási modell, de elég jól ott vagyunk az első valahányban. Én nem szívesen mondom a sorrendet, de mondjuk az első 10-be. Tehát, hogy a magyar meglepően jó helyen van, mert elég korán kezdtünk el ezzel foglalkozni, és elég korán jutottunk olyan géphez, ahol hát létező nyelvi modellt építhettünk fel. Az első az 100%-ig magyar volt, az még csak 32,5 milliárd szón alapult, tehát az első puli rendszer. Borzasztó büszkék voltunk rá, és azt láttuk, hogy a magyar tartalom jól le van fedve, na de pont az nincs, ami meg a másikban jól le van, hiszen a világ emberei nem csak a magyar kultúrában érdekeltek. És akkor a következő modell már egy több nyelvű volt, 3 nyelvű, angol, meg kínait hozzátettünk, ezzel a nyugati és a keleti kultúrának a tapasztalata is bekerült, és hála Isten mindezeket a tudásokat magyarul is meg lehet szólítani. Persze angolul is, meg kínaiul is.
Igen, de közben azért a kapitalizmus mégiscsak közbeszól, nem? Tehát, hogy azt látjuk, hogy lehet, hogy jobb a magyar bizonyos szempontból ezeknél a nyelvi modelleknél, vagy több nyelvi modellnél, de hogy közben meg a kereskedelmi termékek, azok egy OpenAI-ra épülnek, azok egy emnyire épülnek, azok egy Copilotra épülnek. Hát,
igen.
Bocsánat, azok, igen.
Értem én. Csak a kereskedelmi termékeknek ugye egy nagyon érdekes tulajdonságuk, hogy ezek a nyelvi modellek, amik a Copilot, a Gemini és a többi mögött vannak, ezek mondjuk, hogy ott vannak nekünk a felhőben, de valójában minden egyes beküldött anyag, amivel mi dolgozunk, az valahol megjelenik ott, ahol esetleg, ha ez egy érzékeny adat, akkor a tulajdonos ennek nem örül. Tehát be kell látni, hogy akármilyen szöveget nem érdemes elküldeni az OpenAI-nak vagy a Google-nek. Nem mondom, mert nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de hát azzal bármi történhet azzal az adattal, és annak értéke van, hiszen 8 milliárd ember építi másfél éve a ChatGPT. Tehát ezt mondhatjuk, hogy az a dolog már mind ott van, amit egyszer megkérdeztünk, sőt a válasz is, sőt most már avaszul ugye egy ideje, osztályozni is lehet, hogy szerintem mennyire volt jó a válasz. Tehát tulajdonképpen egy világméretű crowdsourcing zajlik, ami természetesen szabályos, lehet ilyet csinálni, csak jó tudni, hogyha valakinek az anyaga, adata olyan, amit nem szívesen küld oda, akkor bizony szeretne egy olyan modellt, amik a saját házában működik. És mondjuk a magyar államigazgatásban, vagy bankok, biztosítók esetében, hát iszonyúan nem mindegy, hogy kiküldöm, és a ChatGPT okán már bekerül az OpenAI rendszerébe, vagy a Gemini okán a Google-ébe, hanem hogy hát ezt itt. Tehát kap egy olyan nyelvi modellt, amit a saját körülményei közt tud futtatni, és az az adat az övé. És ennek nagy jelentősége van, nem csak a nyelvi minőségnek, amiben bízunk, hogy a nagyobb nyelvi tartalom miatt, hát ezek szebben is beszélnek magyarul, vagy hát szebben használják a magyart, de leginkább lényeges az, hogy ezek a kereskedelmi felé menő termékek, tehát a nagyvállalati működéshez kellő eszközök, ezek azért igénylik a hát az adatfüggetlenséget, és amennyiben otthon csinálják, és nem a világ másik felén, akkor egy nyugodtabb hátteret biztosítanak, és hát azt kell mondanom, hogy megtörtént, tehát mi egy kutatóhely vagyunk. Jelen pillanatban a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak a első nyelvi modelljeit már Magyarországon nagyvállalatok elkezdték használni és építeni rá olyan modelleket, amiket már csak házon belül maguk tudnak maguknak építeni. Tehát van értelme versenyeznünk, továbbra is szoktam mondani, mi mindig kicsit sárgább, kicsit savanyúbbak vagyunk, mint a híres példa, de biztos, hogy azzal, hogy ezt teljesen függetlenül lehet használni azoktól, ennek olyan előnye van, ami azért nem kihagyhatatlan, amikor termékekről beszélünk.
Alapvetően ez egy, úgy is felfoghatjuk, hogy egy szuverenitási kérdés valahol. De akkor viszont ebben a tekintetben meg nem aggasztó-e az egy kicsit, főleg Európára nézve, ugye szoktuk mondani, hogy Európa digitálisan lemaradóban van, ugye nincsenek olyan meghatározó technológiai cégeink, mint az Egyesült Államoknak, vagy mint Kínának, jó, talán mondjuk a Spotify-t tudnánk hirtelen említeni, de ha még fel kéne sorolni 5-öt, ami mondjuk egy ligába focizik egy Metával, egy Google-el, vagy egy Apple-el, akkor nem nagyon tudnánk azért. Tehát, hogy nem okoz ez egy jelentős eltolódást, és nem okoz egy nagyon-nagyon-nagyon komoly versenyhátrányt Európának. Persze van itt Európában is AI-os cég, ott a Mistral AI például, ahova egyébként pont most tolt be $10 millió, vagy eurót, azt hiszem eurót a Microsoft, ami vicces, mert ugye ez pont az ezred része annak, amennyit az OpenAI-ba beletoltak. De hogy mégiscsak.
Nem akarnak kimaradni.
És a legviccesebb ugye egyébként az az egészben, hogy ez annyira kiverte a biztosítékot az Európai Parlamentben, mert ugye most készül ez az AIX nevű jogszabály, ami pont azt célozza, hogy a transzparenciát növelje, és átláthatóbbá tegye ezt az egész katyvaszt, amiről senki nem tud gyakorlatilag semmit, vagy nagyon keveset. Tehát, hogy nem okozna ez egy olyan egyensúlyeltolódást az angol nyelv felé, az USA felé, ami aztán nem lesz nekünk annyira itt jó Európában.
Hát okozhat, mondjuk most van egy tulajdonképpen jó hírem, illetve hát generálisan ez egy jó hír, konkrétan majd meglátjuk, hogy mennyire. Most alakul Európában egy olyan fajta nyelvtechnológia, Alliance for Language Technologies, tehát pontosan egy olyan fajta csapat, amelyik létrejött az EDIC nevű infrastruktúra, itt adatról van szó, digitális adatról, tehát volt már ERIC, amiben a research volt az R, tehát a kutatási infrastruktúra. Ez kimondottan ennek az egyik ága, ez most van alakulóban, és pontosan az a cél, hogy olyan fajta hatalmas európai nyelvmodell készüljön, amit külön-külön a tagországok maguk esetleg nem tudnának megcsinálni, de koordinálva többnyelvűen és ugyanakkor versenyképesen csinálják, és most a magyar kormányzatnál van a döntés, én nagyon remélem, hogy vagy hallgatják ezt, vagy maguktól is ezt fogják támogatni, mert hogy most nagyon a napokban kellene eldönteni, hogy Magyarország tud-e csatlakozni, ennek nyilván hát az anyagi okon túl nyilvánvalóan egy állami közigazgatási hozzájárulás kell, tehát ezt nem lehet egy nyelvtudományi kutatóközpontnak a magyar ügyet minden szempontból képviselni, hiszen nekünk a kutatás a témánk. És ez most nagyon forró téma, tehát nagyon szeretném azt hinni, hogy ez hamarosan Magyarország együttműködési vagy közreműködésével fog kialakulni, és akkor ez a terv, hogy egy olyan rendszer legyen, amelyik méretében és mindenfajta paraméterről föl tudja venni a versenyt ezekkel a nagyokkal, legalábbis a nyelvi technológiák területén.
De itt egyébként, amit most említettél, újonnan megalakuló ilyen kezdeményezés, ez most lehet, hogy naív kérdés lesz, de hogy igazából rengeteg nyílt forráskodú, vagy annak mondott ilyen megoldás van, hogy azok akkor mégse annyira nyílt forráskódúak, hogy akár egy ilyen kezdeményezés arra épüljön? Vagy?
Itt inkább az adatokról van szó, hogy ezek a különböző nyelvi, tehát a különböző nyelveknek az adatai és az a fajta szupergép, amelyik ehhez szükséges, és talán még a gazdagabb országok sem engedhetik meg maguknak, az így létrejön, és egy ilyen szintű nyelvi adattal támogatott ilyen technológia, hardware technológia, az valószínűleg tényleg versenyképes tudna lenni. És ez egy eltökélt döntés, és eddig 14 európai ország van benne, és mi ott hát kacogtatunk az oldalán, hogy még az alapítók közben ne legyünk, mert rögtön kiírják az első ilyen nagy projektet, és ez már idén indulna, és hát nagyon szeretnénk nem lemaradni.
És kik itt a mecénások egyébként? Hát ha jól értem, akkor itt azért a nemzetállamoknak érdekük, hogy ebbe részt vegyenek, nyelvi, kulturális, technológiai egyéb szempontokból is, de hogy nyilván azért vannak olyan magánvállalkozások, amelyeknek szintén érdekük az, hogy finanszírozzanak egy ilyen evolúciót. És itt most gondolok arra például, hogy vannak-e olyan intézmények, olyan cégek Magyarországon, akik ebbe jelentős összegeket fektetnek bele. Itt ugye volt a korábban, két évvel ezelőtt az OTP bankkal kapcsolatban ilyen fejlesztés, hogy akik onnan az ITM-mel álltak össze. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy ebbe a magántőke bekerüljön, lehet egyáltalán anélkül, és hogy kik azok a playerek, akik ebbe beszállnak jellemzően.
Tehát most már mondhatom, hogy még nem jött ki. Ugye nyilván az OTP is arra azzal indult, hogy létrehoz egy általánosan elérhető nagy nyelvi modellt, amit utána már nyilván cégspecifikusan tovább viszont, mert nem kell, hogy publikus legyen. Ez a nagy nyelvi modell még nem állt össze, viszont a kapcsolat fölépült, tehát megtaláltak időközben, és tudunk erről beszélni, hogy esetleg tudunk segíteni, vagy együttműködni ez ügybe. Én azt gondolom, hogy a nagy nyelvi modell az mindenkinek érdeke. Cégeknek is érdekük, bármilyen tudománynak, mindenkinek érdeke. Aztán az a kérdés, hogy ki fogja ezeket tovább hangolni, ki fogja olyan specifikus rendszeré átalakítani, ami már nyilván cél és cég specifikus, és az ott levő adatok már nem publikusak, de nyilván van mit használni, ha létrejön. Tehát egyelőre egy nagy nyelvi modell ebben a formában, hát nem egy, mert azért ez is már több, amit mi csináltunk, de ezek elérhetőek, tehát nyilván vannak, és ezeket lehet tovább javítgatni, de mint mondtam, az lenne az érdekesége ennek a nagy európai közös infrastruktúrának, hogy itt akkora gép lehetőség volna, hogy érdemes volna ezeket a nyelvi modelleket ott futtatni, és nem bármennyire jó, tehát ugye büszkén mondtam a Commodore, de a Commodore nyilván mindenki számára, aki ilyen szinten van, elérhető, ezáltal egy-egy szegmens mégiscsak kisebb annál, mint amit a gép egészen tudna. De hát nyilván ez érthető, mert így lehet okosan kihasználni állami szinten, mondhatnám, hogy nyelvi szinten mi úgy tudnánk kihasználni, az egészet adják ide egy valamennyi időre. De ez nyilván naív dolog, ez így nem megy. De lehet, hogy egy óriás gép, ami már tényleg nagy, ott ez megoldható, és ezeknek a nyelvi modelleknek nagyszerű kifutása van, és akkor mindenki erre építve csinálja, mert nyilván az OTP is hosszú távon abban érdekelt, hogy az ügyfélszolgálatát pontosan ezzel ellássa. De először létre kellett hozni ezt a nagy nyelvi modellt. Az egy sajnálatos dolog, hogy annak idején nem kerestek meg minket, hiszen mi akkor már építettük és elég jól álltunk, sőt a bejelentés is megtörtént, ez mindig ilyen nagyon mókás, azon a héten, aminek a végén kijött a ChatGPT. Tehát mi Magyarországon, a Magyar Tudományos Akadémián a tudomány ünnepe alkalmával bejelentettük az első puli modellt, és miközben ezt bejelentettük, közben elvitték egy kicsit a sót, nem is kicsit, nyilvánvalóan egy sokkal erősebb rendszerrel, de az történt, hogy ez a nagy nyelvi modell mindig olyan fajta teszteknek van kitéve, hiszen elérhető a weben keresztül, majd erre is még mondanék valamit az elérhetésnek is, mik a hátulütői, mert olyan kicsik vagyunk, hogy mondjuk egy grafikus processzor csak arra kell használnunk, hogy egyáltalán elérhető legyen, miközben nekünk minden egyes GPU-ra szükségünk van, tehát hogy a saját fejlesztésünket vetjük vissza, ha elérhetővé tesszük, egy nem beszélgetésre, dialógus helyzetre tovább tanított, hanem egy alapmodellt. Az alapmodell, a GPT sokak számára nem is volt elérhető, illetve az az őrületesen nagy GPT-4, amelyik már egy egészen más kategória, vagy a mai modelleknél több is van ilyen. Hát ezeket érik el, és ha ezzel vetjük össze a mi kisgépen készült modellünket, ugye itt 7 milliárd paraméterről van szó, jelentsen bármit is mondjuk az egyszerűség kedvére, azt mondom, aki nem érti, hogy hát ezek a szó rákövetkezések körülbelül ennyi helyen tud dönteni, tehát 7 milliárd lehetséges rákövetkezési kapcsolat, hát ez nagyon naívan fogalmazva ezt jelenti, ChatGPT-nek már 175 milliárd van, és van, akik ezt ugye a GPT-4-nél már meg sem mondták, hogy mennyi, ott már trilliókról beszélnek, vagy annyi, vagy nem. Nem biztos, hogy az az egyetlen ismérv, hogy mekkora, hány paraméteres egy ilyen rendszer, de az biztos, hogy amelyik ekkora, azzal azért nem lehet versenyezni egy sokkal kisebb modell esetében, bár éppen a Meta publikusan használható lámarendszerei éppen azt mutatják, hogy egy 13 milliárdos modell is egész versenyképes tud lenni, ha ügyesen van felépítve. Tehát még az sem biztos, hogy pusztán a méret számít, de hát ez az a terület, ahol mindig mondom, hogy hát olyan szinten kell működni, mint a rúdugrásnál, tehát ott métereket ugranak át, és 20 centit nem lehet rúdugrani. Tehát át lehet lépni a 20 centit, de rúdugrani pár méter kell, tehát itt annyi adat kell, hogy ez működjön, hogy abban a nagyságrendben már minden máshogy van, és hát mi még ennek az alsó határán vagyunk csak a harmadosztályú rúdugró.
Muszáj itt a bulvár ingományos talajára rákérni, hogy rátérni, és rákérdezek, akkor muszáj arra, hogy akkor most a puli érettségizne le jobban magyarból, vagy a ChatGPT érettségizne hát jobban magyarul?
Attól függ, hogy milyen lenne az a magyar érettségi. Tehát, hogyha ha magyar nyelvi készség, akkor azt gondolom, hogy igen, a puli jól tud magyarul. Ha magyar tartalmakat kérdeznék, akkor is, viszont hogyha abban az értelemben, hogy lehet róla tartalmasan beszélni, de olyan fajta méretű környezetet, tehát olyan sok ezer szavas környezetet abban a rendszerben, amelyiknek kisebb az architektúrája, nem lehet előállítani, tehát a témáról specifikusan sokkal kevésbé tudunk pontosan beszélni, könnyebben eltérünk a valóságtól, mint mondjuk azok a rendszerek, amiknek olyan óriási a kapacitásuk, hogy föl tudnak építeni egy őrületes kontextust. Tehát sokkal finomabban tudnak megfogalmazni dolgokat, ez sajnos hardware kérdése, ez nem nyelvtudás kérdése, de az biztos, hogy a magyar nyelvnek a speciális fordulatait én nem nagyon láttam, hogy a puli eltévesztette volna. Örömmel vettük észre, hogy a nagy más rendszereknek a magyarjában olykor, például tegnap olvastam egy ilyet a Geminén, hogy öblekkel. Ezekkel az öblekkel, ugye az öbölnek a többes számát vette. Bár ha én így tudnék egy másik nyelven, hogy ez az egyetlen szó, amit eltévesztek, én büszke volnék azért.
Szerintem zárszóként, hogyha beszélünk arról, hogy a puli GPT-nek mi lesz a jövője, vagy így a, nem tudom, rövid-hosszú távon mik a kimenetelei ennek a történetnek.
Igen, szóval mondtam, hogy a puli, mint rendszer, olyan, mint a GPT volt, akárhányos is, de tehát nem a chat, GPT nem volt tovább tanítva a dialógus helyzetre. Ennek az az oka, hogy ahhoz ők embereket használtak, az OpenAI méghozzá valószínűleg nagyon sokat és nagyon sok ideig osztályozták a dialógus helyzetben a válaszokat. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy a tanító rendszerek, amik hát ezek azok, amiket mi mesterséges intelligenciának hívunk újságírósan, de azért ezek tanuló rendszerek. Ugye két nagy osztályuk van. Az egyik az a felügyelet nélküli tanulás, azt jelenti, hogy oda dobom neki az anyagot, aztán csinálj valamit, csoportosítsd, osztályozd, azt mondd meg, hogy mit csináltál. Ő neki fogalma nincs, hogy egy osztálynak mi a neve, de ahogy az előbb is mondtam, például összerakja a női neveket, és ő nem tudja, hogy azok női nevek, de én tudom, és azt látom, hogy ott csomósodás van. De nem tudja, hogy mit csinált, de ilyen. Mondjuk, hogy ilyen klaszterek képződnek nagyjából. Másik az, hogy adok neki tanítóanyagot, ezt erre fordítsd, ezt erre fordítsd. És sok ilyen példát adok, hogy na most csináld erre, amit tudsz, és akkor a mintázatokból ő már tudja, hogy milyent kellene eltalálnia, amit én tovább tudok finomítani azzal, hogy még egyszer tovább tanítom. És van a kettő között egy olyan, hogy odaültetek valakit, és azt mondja, hogy ez itt nem jó, és valós idővel beleszól, és azt mondja, hogy erre én egyest adok neked, menjél vissza. Tehát nem a rendszer maga osztályozza magát, hanem emberek. Na most ez az, amit mi nem tudtunk megoldani, hogy tehát nem lett egyből chat puli. De már van parancs puli. A parancs puli az a pulinak egy olyan változata, ahol az úgynevezett instrukciókat, tehát a szöveggel kapcsolatos tevékenységet már kívülről adom be. Tehát a rendszer nem fordítórendszer, nem kivonatoló rendszer, hanem adok egy szöveget, és én elmagyarázom neki, hogy mit kéne vele csinálni. Válaszold meg a kérdést, generálj te magad kérdést, fordítsd le, csinálj kivonatot, vedd ki belőle a nem tudom, legfontosabb gondolatot. Szóval amikor már úgy tudok beszélgetni a rendszerrel, hogy egyoldalúan egy feladatot adok neki, és utána ő ezt végrehajtja. Ilyen volt az InstructGPT, ami nem lett publikus, de aki utána néz a ChatGPT építésének, az egy korábbi fázis volt. Tehát a parancspuli itt van, és most van előkészületben most már egy olyan rendszer, amelyik ennél ezt már meghaladja, tehát még mindig nem lesznek emberek leültetve, de már olyan fajta módon a dialógushoz közelít, hogy ő maga egy-egy helyzetben dialógusokat tud létrehozni, és az már csak a következő lépés, hogy akkor az egyik szereplő az én legyek, a másik meg továbbra is ő. Tehát próbálunk ebbe az irányba menni, de nekünk nem az a célunk, hogy végtermékeket gyártsunk. Tehát a Nyelvtudományi Kutatóközpont egy kutatóhely. Tehát nekünk legfontosabb, hogy ezzel az apparátussal mi nagy nyelvi modellt minél nagyobbat, minél jobbat, minél precízebbet csináljunk, hogy mások tudjanak tovább menni. Ugyanakkor még ez a világ szűk, a piac még nem nőtte ki magát, tehát bizony vannak irányok, ahol úgy érezzük, hogy nagyon jól tudnánk segíteni, ha kapnánk szakirányú szövegeket, és mondjuk adott esetben az egészségügybe, vagy épp az előbb említett bankszektorba, tehát ahol vannak olyan irányok, amik már nem az általános kutatás, de ezzel lehet igazán megmutatni, hogy mire is jó egy ilyen. Mert azon kívül, hogy most lehet vele játszani, és kérdéseket lehet föltenni, azért az emberek nagy része így játszik vele, és ugye hát azt nem győzzük elmondani, mint ahogy már egyszer el is mondtam, hogy a kérdéseket föltenni, azt az ember mindenfajta számítógépes eszköznek ezt szokta csinálni. Oda ül, és ugye web van, és akkor lekérdezek, adatbázison is lekérdezek. Ez nem arra való. Viszont ezt csináljuk. Tehát ahogy szoktam mondani, hogy a kalapácsos ember szögnek lát mindent, a informatikával találkozó polgár meg mindent lekérdez. Nem biztos, hogy ez a legjobb, hiszen a nyelvi modellek nem a világot fogják visszaadni, hanem az ő nyelvi ismeretüket. Ugyanakkor sokan azt gondolják, hogy akkor nem is olyan jó. Tehát ugye vegyük észre, hogy először döbbenetes, amit csinál, tehát mindenki, mi magunk is, szakemberek is le vagyunk döbbenve a utóbbi pár év fejlesztéseink, tehát hogy ezt tudja ma már valami, hát hány éve csinálom, és most jött elő, ez hihetetlen. Másrészt viszont szó nélkül lehet látni, hogy ahogy ezt tovább visszük, már olyan fajta torzulások vannak a szövegekben, amit ha elhiszünk, nagy baj. Na most mivel annyira elegánsan jönnek a szövegek, ezért hajlamosak vagyunk mindent elhinni, és van, aki tudja rakodni, de hát ez a webhasználatnál általában is igaz, hogy valaki mondjuk megbetegszik, aztán megnézi, hogy az micsoda, hát most vagy azt találja, ami számára kedves, vagy valami ijesztőt, mert minden ott van. Ugyanez van itt is, hogy itt sokféle folytatás lehetséges, de ezt kevésbé veszik észre az emberek. Tehát mindenki, amikor egyszer megnyomta a gombot egy ilyen szoftver esetében, akkor kap egy választ, és azzal szalad a szomszédjához, hogy ezt nézd meg, vagy kikopizza, hát nyomja meg még egyszer azt a gombot, és mást fog kapni. És még egyszer, és megint mást. És akkor kiderül, hogy a tudomány legfontosabb ismérve, hogy megismételhető legyen egy kísérlet, az tulajdonképpen ezeknél a rendszereknél nem nagyon áll. Tehát, hogy az történik, hogy mindig mást mond, tehát tulajdonképpen bárki mondhat bármit, hogy ezzel a szoftverrel kapta ezt a választ, mert vagy igen, vagy nem, senki nem tudja visszaellenőrizni, mert előfordulhat, hogy ezt a választ kapta, hiszen valószínűségek vannak. Na most ez egy nagyon furcsa világ, eddig ilyen nem volt, tehát szeretjük azt hinni, hogy a tényeket mondja. És akkor most a világ arra fele megy, és nyilván mi is, hogy bizonyos szűkebb tudást, amivel tényleg használni szeretnénk, azt már tényszerűen dolgozzuk föl, tehát egy szűkebb dokumentumbázist, hát ugye szép magyar szóval vektorizálunk, tehát olyan fajta állításokra bontjuk, tördeljük le, amik önmagukban nem befolyásolhatók, és a nyelvi készséget ezeknek a megmozdítására használjuk, nem pedig átalakítjuk ezeket a szövegeket, hiszen végre azt a 200 dokumentumot jogászok átnézték, és innentől kezdve a rendszer meg így megzanzásítja, az borzasztó. Viszont ha azokat intakt hagyjuk, és a rendszer csak a nyelvi kifejezésre használjuk, de valójában a tudást egy ilyen adatbázis-szerű lekérdezéssel érjük el. Ezzel ugye két dolgot csináltunk. Egyrészt szűkebbre tettük a világot, és nyilvánvaló ugyanolyan törékenyé vált bizonyos értelemben, mint a korábbi lekérdező rendszerek, adatbázis lekérdezők. Másik oldalról mégiscsak nagyon szép nyelvi választ adnak, viszont garantáljuk azt, hogy nagy butaságokat, nagy valóságtól való eltérést nem mondanak, de az alaprendszerek igen. Tehát fontos látni, hogy abba az irányba érdemes elmennünk, ahol a világhoz való viszonya megmarad viszonylag jónak a rendszernek, és akkor a puli tud nyelviül, és aztán a specifikus adott esetben banki, egészségügyi, stb. Szaktudás meg már makulátlanul úgy marad, mint ahogy az adatbázisaikban volt. Ezzel nyilván egy kicsit kevésbé, hogy mondjam, szuper vagy kevésbé hype-olható ez a dolog, mert hiszen ez egy adatbázisszerű lekérdezés, de ha ez össze van kapcsolva ezzel a zseniális nyelvi készséggel, akkor mégiscsak szépen fogja megfogalmazni a rendszer a magáét. Ha ez nincs, akkor úgy járunk, mint ugye az a néni, aki azt mondja a tévében, hogy jaj, hát az a fiatal ember olyan szépen beszélt, hát én nem is gondoltam volna. Tehát ez a rendszer nagyon szépen beszél, és innentől ez mindent elhiszünk neki, tehát ez most már egy olyan lesz, ahol meg lehet bízni a fiatal emberbe.
Ez szerintem egy jó zárszó. Gábor, köszönjük, hogy itt voltál és segítettél nekünk nagyon jobban szíves megérteni ezt. Mi legközelebb két hét múlva érkezünk, de azért jövő héten jön Crafty adásunk. Minden említett linket elhelyezünk majd a Discord szerverünkön, érdemes oda csatlakozni, és köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.